Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Magyar kutatók egy új fényérzékeny jelölési módszert fejlesztettek ki, amely segít azonosítani a gyógyszermolekulák célzott kapcsolódását a betegséget okozó fehérjékhez. A HunRend Természettudományi Kutatóközpont gyógyszerkémiai kutatócsoportjának új technológiája nem csak egyszerűbb és hatékonyabb, mint a korábbi megoldások, hanem olcsóbb és biztonságosabb is. Az eredményeikre a világ egyik legnagyobb kutatási célú vegyszer szállítója, az Enamine is felfigyelt. Itt van velünk Keserű György Miklós, kémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Miért fontos, hogy fényérzékeny?
Hát ez a fényérzékenység, ez tulajdonképpen egy új lehetőséget teremt arra, hogy a molekuláknak a sejtekben, illetve a szervezetben megtalálható fehérjékhez való kapcsolódását tudjuk vizsgálni. Miért fontos ez? Azért fontos, mert a gyógyszermolekulák mindegyike úgy működik, hogy a sejten, illetve a szervezeten belül megtalálható, hibásan működő fehérjének a működését próbálja meg megjavítani, ehhez viszont közvetlenül kölcsönhatásba kell tudjon lépjen ezzel a fehérjével. Na most, hogyha ezt a gyógyszermolekulát mi egy ilyen fényérzékeny kapcsolóval felszereljük, akkor miután ő a saját fehérjével, a hibásan működő fehérjével egy kapcsolatot alakított ki, akkor fény segítségével ezt a kapcsolatot állandóvá tudjuk tenni, megjelöljük azt a fehérjét, amelyik hibás, és pontosan tudni fogjuk, hogy a gyógyszermolekula melyik fehérjéhez és hova kötődött. Ez azért fontos, mert ez ennek az információnak a birtokában új, hatékonyabb gyógyszermolekulákat tudunk tervezni.
Azt írják a tájékoztatóban, amit elküldtek nekem, hogy az új fénykapcsoló változatos aminósavakkal képes kötést létrehozni fény hatására. Ezt el lehet magyarázni laikusoknak is, hogy miként működik a fényérzékeny jelölési módszer?
Legalábbis megpróbálhatjuk. Ugye arról van szó, hogy a fehérjék azok aminósavakból állnak, és normális esetben ezek az aminósavak, ezek nem képeznek kémiai kötést a hozzájuk kapcsolódó gyógyszerrel, hanem csak ilyen gyenge, másodlagos kötések alakulnak ki, amelyek lehetővé teszik azt, hogyha a gyógyszer elvégezte a dolgát, akkor eltávozzon ennek a fehérjének a felszínéről. Na most abban az esetben, hogyha mi egy ilyen fényérzékeny kapcsolót szerelünk fel a gyógyszer molekulára, akkor fény hatására a fényérzékeny kapcsolóból egy nagyon reakcióképes molekula keletkezik.
Elnézést, hogy itt a szavába vágok. Teljesen evidensként, vagy evidenciaként, vagy teljesen természetes dologként mondja azt, hogy egy fényérzékeny kapcsolót szerelünk föl a gyógyszer molekulára. De ez mit jelent?
Igen. Tehát
ez nem a köznapi értelemben vett szerelést jelenti, feltételezem.
Nem, ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy a gyógyszer molekulához kémiai kötéssel hozzá kapcsoljuk ezt a fényérzékeny kapcsolót. És onnantól kezdve az egész egy molekula lesz, olyan molekula, amely immáron fényérzékeny kapcsolóval van felszerelve, és a fényérzékeny kapcsoló a fény hatására egy nagyon reakcióképes részecskévé alakul, és amikor a gyógyszer felismeri a fehérjét, megtalálja a megfelelő aminósavakat, akkor ez a fényérzékeny kapcsolóból kialakult, nagyon reakcióképes kis részecske, ez az aminósavakkal reakcióba lépve egy stabil kémiai kötést hoz létre, amelyet aztán utána már nem tud elengedni ez a fehérje, hanem ez örökre ott marad.
Honnan kapja a fényt?
A fényt általában ultraibolya sugárzással juttatjuk el, és ebben áll különben a módszernek az egyik újdonsága, nevezetesen hogy az ultraibolya sugárzás, ugye sajnos az károsítja a fehérjét, károsítja a DNS-t, az RNS-t, és nekünk sikerül egy olyan fényérzékeny kapcsolót találni, ami nem ennyire durva beavatkozást hajt végre, hanem a fényérzékenységet a látható fény felé fordítja el, vagy mozdítja el, és ennek az a következménye, hogy úgy lehet aktiválni ezt a kapcsolót, ezt az új kapcsolót, hogy közben nem károsodik a fehérje, nem károsodnak a sejtalkotók, a DNS és az RNS sem.
Ez azt is jelenti, hogy ez az úgynevezett új fényérzékeny jelölési módszer, amit önök fejlesztettek ki, ez mindenfajta gyógyszerhez is jó?
Ez az érdekesség, hogy igen. Tudnélik, a korábban használt ilyen fényérzékeny kapcsolókat nagyon bonyolult volt felszerelni a gyógyszermolekulákra, és ráadásul nagyon nehezen is lehetett azokat a molekulákat előállítani, amelyek ezt a fényérzékeny funkciót képesek voltak biztosítani. Az általunk kifejlesztett technológia pont abban mutat újdonságot, hogy a gyógyszermolekulához egyetlen lépésbe, akár már a kész gyógyszermolekulához hozzá tudjuk kapcsolni hozzá tudjuk kötni ezt a fényérzékeny kapcsolót, és ezáltal gyakorlatilag szinte bármilyen gyógyszermolekulát meg tudunk jelölni, és így bármilyen gyógyszermolekulának a fehérje célpontját az emberi szervezetbe fel tudjuk deríteni.
Azt írják továbbá a tájékoztatóban, hogy a molekula csak azokhoz a fehérjékhez kapcsolódik a sejtben, amelyekhez illeszkedni tud, a fény hatására pedig megjelöli azt a helyet, ahol kapcsolódott. Az új technológiának köszönhetően nem csak a jelölés hatékonysága nagyobb, és a célfehérje tömegének változása mérhető könnyebben, de a kutatók által használt látható fényhez közeli UV-fény kevésbé károsítja a célpontot, és a DNS-re és az RNS-re is kevésbé veszélyes. Ez előbb is erre tett célzást, hogy nem teljesen ultraibolya fényről van szó, hanem a látható fény tartományába tolódik el a fény. Mi van akkor, ha nem a megfelelő fehérjéhez kapcsolódik a molekula, és ezért nem fejti ki a megfelelő hatást, akkor mit lehet tenni?
Nagyon jó a kérdés. Tudnélik, ugye arról van szó, hogy nagyon nehéz olyan molekulát csinálni, ami a szervezetben jelenlévő több tízezer fehérjéből csak egyetlen egyhez kapcsolódik, pont ahhoz, amelyik hibásan működik. Általában a gyógyszermolekulák is nem csak a hibásan működő fehérjéhez kötődnek, hanem bizony vannak más fehérjék is, amik képesek megkötni a gyógyszermolekulát. Az esetek többségében ezekről a fehérjékről nem sokat tudunk. Az új technológia viszont lehetővé teszi, hogyha az adott gyógyszermolekula a kívánt és a hatás szempontjából fontos hibásan működő fehérje mellett még más fehérjékhez is kapcsolódik, akkor ezzel a technológiával ezt is fel tudjuk deríteni. Miért fontos ez? Ez azért fontos, mert hogyha más fehérjékhez is kapcsolódik a gyógyszermolekula, az sok esetben mellékhatások megjelenéséhez vezethet. És így ezzel a jelöléses technológiával ezeket már a kísérleti stádiumban, a gyógyszerfejlesztés korai szakaszában ki tudjuk szűrni, hiszen sejteken meg tudjuk nézni azt, hogy az adott fehérje, az adott gyógyszermolekula vagy gyógyszerjelölt milyen fehérjékhez képes kapcsolódni.
Az jutott eszembe, hogy a kemoterápiáknál is a mellékhatás azért alakul ki, mert hogy a gyógyszer, ami bejut a szervezetbe, ami egyébként méreg, az olyan fehérjékhez is kapcsolódik, amelyekhez nem kellene?
Hát ugye a kemoterápiánál egy picit más a helyzet, mert a kemoterápiás ágensek azok általában ugye úgy működnek, hogy a sejtműködést gátolják, a sejteknek a szaporodását gátolják, és a sejteknek a halálához vezetnek. Na most a problémát ott az okozza, hogy a legtöbb kemoterápiás ágens nem tud sajnos különbséget tenni az egészséges és a beteg sejtek között. És bizony ennek köszönhetően sajnos a kemoterápiás alkalmazásoknak számos esetben mellékhatásai vannak.
Az önök által létrehozott fényjelölés diagnosztikára is jó?
Azt gondolom, igen, bár egyelőre ilyen típusú alkalmazásban nem teszteltük. A fényjelölés lehetővé teszi ugyanakkor, hogy adott esetben olyan fehérjéket ismerjünk fel, egy komplex rendszerben, például sejtekben, amelyeknek a jelenléte az valamilyen betegségre utal. Tehát ebben az értelemben úgy gondolom, hogy talán diagnosztikai alkalmazásra is kiterjeszthető lesz.
A molekulák kiválasztásánál, tehát amikor magát a gyógyszert hozzák létre, használnak mesterséges intelligenciát? Ennél a fényjelölésnél például.
Hát a fényjelölésnél konkrétan nem használunk, azonban általában azoknak a molekuláknak a megtervezésénél, amelyek egy hibás fehérje működését kívánják meg megjavítani, ott már egyre többször alkalmaznak mesterséges intelligencia alapú megoldásokat. Gondoljon arra, hogy ugye említettem, hogy gyógyszerhatás az csak akkor érhető el, hogyha a hibás működésű fehérjével közvetlen kapcsolat alakul ki. Ez olyan, mintha egy ajtón ugye csak akkor tudunk bemenni, hogyha van kulcsunk a zárhoz. Ebben az értelemben a zár az a hibásan működő fehérje, és a kulcs a gyógyszer. Tehát, hogyha megtaláljuk azt a kulcsot, amely úgy illeszkedik abba a zárba, amelyet a hibásan működő fehérje jelent, akkor ebben az esetben lehetőségünk van arra, hogy különböző betegségeknek a kezelésére alkalmas gyógyszereket találjunk.
Mi az oka annak, hogy bizonyos betegségekre nem képesek a gyógyszerkutatók? Ez most nem teljesen a fényjelölésről szól már, hanem mint gyógyszerkutatótól kérdezem. Tehát mi az oka annak, hogy bizonyos betegségekre nem képesek a gyógyszerkutatók gyógyszert kifejleszteni? És ez most sajnos nagyon aktuális Magyarországon, hiszen a hazánkban is megjelenő száj- és körömfájásra nincs semmilyen gyógymód. Se megelőzés, se kezelés, se semmi.
Sajnos több olyan betegség is van, és elsősorban humán betegségekről érdemes, hogy tudok én beszélni, mert az állatbetegségeknek a területén kevésbé vagyok járatos. Tehát sajnos sok olyan betegség van, amelyre jelenleg nem rendelkezünk hatékony terápiával. Ennek több oka is lehetséges, de az első és legfontosabb ok, hogyha nem tudjuk, nem értjük, nem ismerjük azt, hogy az adott betegség az pontosan milyen molekuláris folyamatok révén alakul ki. Nem ismerjük az úgynevezett patomechanizmust, azt a mechanizmust, amely a végén a betegség megjelenéséhez és a tünetek megjelenéséhez vezet. Ezért nagyon fontos az, hogy ezeket a mechanizmusokat, ahogy egy fehérjének a működése elromlik például, és hogy ez egy adott betegséghez vezet, ezeket alapkutatásokkal derítjük fel. És ezért nagyon fontos az, hogy az alapkutatásokat támogatnunk kell, hiszen ezek teremtik meg végül azt az alapot, amivel a gyógyszerkutatás aztán el tud indulni.
Milyen típusú betegségekre nincsenek gyógyszerek az ember számára jelenleg?
Ugye nagyon sok ilyen betegség van, számos genetikai betegségről tudunk, amivel jelenleg nem található hatékony terápia, de sajnos azt is elmondhatjuk, hogy...
A nem található hatékony terápia azt jelenti, hogy nincs semmilyen gyógyszer rá magyarul.
Igen. Aha. Vagy... Azért mondtam ezt kicsit talán bonyolultabban, mert nem, azt nem állítottam, hogy nincs semmilyen gyógyszer rá.
Így eufemisztikusan hangzik, azért mondom, mert olyan, mintha valamilyen terápia lenne rá, csak hatékonyabb terápia nincs rá.
Igen, ez nem eufemizmus volt, hanem ez a valóság, hiszen még ezeknek a betegségeknek az esetében is sok esetben van lehetőség legalább a tüneteknek a kezelésére. Ugye a problémát az okozza, hogy nem tudjuk meggyógyítani a beteget, tehát a tünetek enyhítése és a betegségből való gyógyulás az nem feltétlenül ugyanaz. Ugye?
Világos, elnézést akkor.
Hát ezért gondoltam, hogy érdemes hangsúlyozni.
Igen. Hogyan lehet összeegyeztetni a piaci viszonyokat a gyógyszerkutatással? Arra gondolok, hogy ha egy betegséget csak nagyon kevesen kaphatnak meg, akkor nem éri meg a gyógyszergyáraknak kifejleszteni egy új molekulát, mint például a rák bizonyos betegségeire, amik nagyon ritkák, nincs is kemoterápia.
Na most sokáig ez így volt, és hosszú időn keresztül ez egy komoly problémát okozott, nem beszélve ugye ennek az etikai vonatkozásairól. Ma azonban az elmúlt kb. 20-30 évben a gyógyszerengedélyezési hatóságok olyan kedvezményeket tesznek a kis populációt, kis számú embert érintő betegségekre történő gyógyszerfejlesztéssel kapcsolatban, amely nem csak hogy lehetővé teszi, de gazdaságilag is finanszírozhatóvá teszi a gyógyszergyárak számára a nem népbetegségnek számító kisebb populációt érintő betegségeknek a gyógyítását célzó gyógyszerek kutatását is. Tehát arra gondolok, hogy ezeknek a betegségeknek az esetében például, hogyha egy gyógyszergyár kifejleszt egy terápiát, akkor hosszabb időn keresztül élvezheti az exkluzivitását ennek a gyógyszernek, ami azt jelenti, hogy hosszabb ideig tud a kisebb betegszámon is megfelelő gazdasági teljesítményt elérni.
Ez szépen hangzik, de ez a gyakorlatban meg is valósul?
Meg. Számos gyógyszergyárnak a profiljában találhatóak ma már olyan készítmények, amelyeknek a kifejlesztésével gyakorlatilag egy lényegesen kisebb betegcsoportnak a kezelési igényét tudják megvalósítani. Sőt, vannak már olyan gyógyszergyárak is, akik kifejezetten csak és kizárólag ilyen típusú betegségekre specializálódtak.
Van két betegség, ami az egyik betegség, a másik nem annyira, az egyik a farkasvakság, a másik meg a színtévesztés, amire nincsen semmilyen gyógymód. Nem is lesz?
Hát most nézze, ez ugye én magam nem vagyok szemész, ezért nehezen tudok erre véleményt formálni. Én úgy gondolom, hogy ezek nem feltétlenül betegségek, hanem olyan állapotok, amelyek a látásnak bizonyos korlátozásával járnak. Sok esetben ennek anatómiai okai is lehetnek, amiket nem feltétlenül gyógyszeres terápiával kell kezelni.
Mennyibe kerül manapság egy új molekula kifejlesztése? És meg is kérdez, ehhez kapcsolódik a kérdés másik fele, és miért ennyire drága?
Na, nagyon jó a kérdés, mert rögtön megmondja a választ is, hogy drága. Tehát, hogy arról van szó, hogy egy új gyógyszernek a kifejlesztése körülbelül 4-500 millió dollárba kerül.
Azt olvastam, hogy ez már átlépte a milliárdot, sőt a 2 milliárdot is.
De igen, abban az esetben, hogyha, tehát én most a nettó költséget mondtam egy gyógyszerre nézve, de ugye abban az esetben, hogyha megnézzük, hogy a gyógyszer fejlesztésnek a költsége mennyi, az bizony a 2 milliárd dollárt is átlépte. Miért? Azért, mert a gyógyszerkutatás egy időben hosszú és költséges, ugyanakkor viszont nagyon kockázatos tevékenység. Mit jelent az, hogy kockázatos? Ez azt jelenti, hogy a legtöbb projektből nem lesz végül gyógyszer.
Na most, lehet tudni, hogy ez hány százalék?
Ez körülbelül az elindított projekteknek jó, ha a 10%-ából végül gyógyszer lesz.
Tehát 90 megy a levesbe magyarul.
90 a levesbe megy. Így van, viszont, ahogy ön az előbb a kérdésében helyesen rávilágított, hogy arról van szó, hogy egy adott fejlesztésnek meg kell térülnie ezeknek a 90%-nyi elbukott projektnek a fényében is. Tehát a teljes fejlesztési költség az azért lesz sokkal magasabb, mint az arra az egy sikeres molekulára jutó költség, mert a bukott projekteket is finanszírozni kell.
Aha. Mi lesz az önök kifejlesztésével ezzel a fényérzékeny jelölési módszerrel? Ezt eladják, vagy el lehet-e adni ezt gyógyszerkonszerneknek, vagy ebből az egész világ használhatja azt, amire kíváncsi, vagy ami fontos számukra, vagy ezt hogyan lehet kvázi gazdaságilag jóvá tenni?
Tehát ennek a kutatásnak a legfőbb motivációja az az volt, hogy egy új eszközt tudjunk a gyógyszerkutatóknak a kezébe adni, amelynek a segítségével könnyebben tudják vizsgálni a gyógyszerjelölt molekuláknak a kötődését a célfehérjéhez, illetve a molekuláknak a kötődését esetleges más fehérjékhez, amelyek mellékhatást okozhatnak.
Vagyis segít a gyógyszer kifejlesztésében.
Ez segít a gyógyszer kifejlesztésében, ebből a fénykapcsolóból egész biztos, hogy nem lesz gyógyszer, de nem is ez volt a cél, hanem ennek az eszköznek a létrehozása, amelyet a lehető legszélesebb körben szeretnénk elérhetővé tenni.
Vagyis, hogy ez alapkutatásnak számít? Ez alapkutatásnak számít akkor?
Ez alapkutatásnak számít.
Tehát ez a világon mindenki élet attól függően, hogy hogyan értesül róla.
Így van pontosan, ezért amikor ezt az eredményt közöltük, akkor a cikkünkhöz gyakorlatilag bárki hozzáférhet, és amikor megkezdtük a tárgyalásokat a világ egyik legnagyobb kutatási vegyszerbeszállítójával, az Enamin-nal.
Enamin, ezt úgy kell mondani? Enamine-t mondtam, ami lehet, hogy nem jó.
Nem baj, ez Enamin-nak mondjuk. Tehát ezzel a céggel, akkor ebben az esetben is az volt, és az a legfontosabb motivációnk, hogy az ő terjesztési rendszerükön keresztül ez az új technológia a lehető legszélesebb körben váljon hozzáférhetővé, elérhetővé, mivel egy olcsó és biztonságos technológia, amely reményeink szerint megkönnyíti a gyógyszermolekulák, illetve azok célpontjainak felderítését.
Lehet, hogy nagyon otromba kérdés, vagy hülye kérdés, amit fölteszek, de ki kívánkozik belőlem, hogy akkor miért csinálták, hogyha semmifajta anyagi hasznunk nincs belőle?
Tehát elsősorban azért csináltuk, mert elkötelezettek vagyunk a gyógyszerkutatásban dolgozók, és ezzel áttételesen a beteg irányába is. Azt szeretnénk, hogyha az eszközeink minél szélesebb körben kerülhetnének alkalmazásra, és hozzájárulhatnának ahhoz, hogy minél hatékonyabb terápiák jöjjenek létre, és ezáltal az embereknek az életminősége, a betegeknek a gyógyulása biztosítható legyen.
Azt tudja, hogy ez nem nagyon divatos szempont manapság?
Vannak más projektjeink is, ahol a gazdasági megtérülés legalább olyan fontos szempont, mint a humanitárius, illetve a beteg embereken való segítésnek a szempontja. Nyilván az a fontos, hogy egy kutatócsoport esetében, mint amilyen a milyen, megtaláljuk azt az összhangot, hogy részben gazdaságilag hasznosítható új módszereket, technológiákat fejlesztünk, másrészt pedig lehetővé tegyük azt, hogy az általunk preferált, fontosnak tartott humanitárius célok is megvalósuljanak.
Nagyon köszönöm az interjú. Keserű György Miklós kémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja volt az Utópiában. Viszont hallásra.
Viszont hallásra, én is köszönöm.
Utópia.
Az Európai Kutatási Tanács Advanced Grant támogatását nyerte el Stipsic András matematikus, a Hunden-Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot, köszönöm a lehetőséget!
Ez azt jelenti, hogy munkacsoportjával 2 millió eurót, vagyis csak nem 800 millió forintot költhet el a következő 5 évben egy olyan projektre, melynek már a címét csomók és felületek négydimenziós sokasságokban is komoly kihívás megérteni. Én most erre teszek kísérletet, hogy legalábbis megpróbáljam megérteni a címét a projektjének. Van rá esély ön szerint?
Szerintem van. Lehet, hogy először egy pár szót szólnék erről az ERC általános sémáról, és utána térnénk rá.
Jó. Önre bízom, hogy egy feltételem van, vagy egy kérésem van, hogy én megértsem, és ebből arra következtetnék, hogy a hallgatók is feltételezhetően megértik, hogy miről van szó.
Jó. Tehát ez az ERC pályázatok, ezek minden évben három kategóriában hirdetnek meg pályázatokat. Van a kezdő, vagy starting, van a középhaladó, azt konszolidátornak hívják, és van ez a haladó, ami advanced, az első, a starting, az a doktorátustól számított első 7 évben alkalmazható, a következő az első 12-ben, és az advancedre nincsen korhatár, és minden témában élő, élettelen természettudomány, társadalomtudományokban rengeteg zsűriben külön-külön versenyeznek a pályázatok. A matematika zsűriben tipikusan egy évben körülbelül olyan 100 pályázat szokott befutni, és akkor ezt két fordulóban szelektálja a zsűri. Az első fordulóban körülbelül a pályázatok egyharmada jut tovább, őket már szóbeli interjúra is meghívják, ami mostanában persze online működik, és utána az interjúban résztvevőknek szintén az egyharmada lesz díjazott, vagyis megkapja ezt a pályázatot, amit nekem sikerült most másodszor, egy kb. 12 éve már egy ugyanilyen pályázatot megkaptam, és azzal tudtuk igazán elkezdeni annak a témának a kutatását, aminek most, hogyha szerencsém van, és jól haladnak a kutatások, akkor ezt ki tudjuk teljesíteni.
Tehát akkor az Európai Kutatási Tanács szerint ez egy nagyon fontos projekt, mert hogy elég sok pénzt nyert el ezzel, de megpróbálom a címre visszaterelni az interjút, mert hogy azt szeretném megérteni, mert az is eléggé nehéz. Először a dimenziókkal próbálkozom. Feltetően sokan tudják, hogy a három dimenzió mit jelent, de mi az a negyedik dimenzió? Mert a köztudatban még az időként szerepelt a negyedik dimenzió, de gondolom, hogy itt nem arról van szó.
Így van. Tehát ezt két választ tudok adni. Van egy absztrakt negyedik dimenzió, van ötödik, hatodik, hetedik és 126. dimenzió is, és van egy fizikai valósághoz kapcsolódó dimenziófogalom, és a mi matematikai kutatásunk az egy modelljét szolgáltatja annak, hogy a fizikában mit lehet majd, minek lehet fizikai tartalmat tulajdonítani. Tehát a fizikusoknak általában a tér az három dimenziót vesz, van a hosszúság, szélesség és a magasság, és a negyedik dimenziót szokták az időnek, tehát hogyha egy eseményt akarunk megvizsgálni, akkor azt a téridőben figyeljük, és akkor ott nézzük, hogy ez hogy alakul. Egy matematikus számára ebből annyi csapódik le, hogy érdekesek az olyan terek, ahol egy pontot nem három, hanem négy koordináta határoz meg, és amint ezt az absztrakciót elvégezzük, akkor utána persze az is érdekes, amikor egy pontot nem négy, hanem mondjuk 21 vagy bárhány koordináta határoz meg, így jutunk el a magasabb dimenziós terek elméletéhez. Azt gondolom az ember, hogy ez egy tökéletes absztrakció, és semmi köze a valós életünkhöz, és ez nem igaz. Tehát, hogyha le akarjuk írni mondjuk egy karnak a mozgását, tegyünk egy rudat, rögzítsünk a földön, és akkor a másik végét így mozgathatjuk. Azt úgy érzi az ember, hogy arra két dimenzió áll rendelkezésünkre, ugye, hogy merre forgatjuk. De hogyha már egy olyan robotkarral dolgozunk, amiben több csukló be van építve, mondjuk egyelőre legyen csak egy, akkor a csuklóig van két dimenziónyi szabadsági fokunk, és azt a további részét a karnak ismét két dimenzióval mozgathatjuk. Tehát így egy nagyon komplikált robotkarnak az állapotai, ahogy éppen állnak, az egy magas dimenziós térnek a pontjai. Erre azt mondja az ember, hogy rendben van, mit nyerünk ezzel, de hát persze vannak olyan feladatok, hogy mondjuk a robotkar mondjuk egy autó összeszerelésénél vegyen fel egy csavart, és a lehető legrövidebb úton vigye el az autónak a megfelelő részébe, és ott csavarja be. Vagy ne a legrövidebb út legyen, hanem a legrövidebb idő. Vagy esetleg legyen a legolcsóbb, a legkevesebb energiával. Vagy legyen az, ami a legkevesebb kopást okozza. Tehát nagyon sok szempontot, esetleg ezeknek valamilyen kombinációját kell figyelembe venni, és minimalizálni valamilyen összefüggést, ami egy ilyen magas dimenziós térben való mozgásnak a meghatározását jelenti. Tehát azt gondolná az ember, hogy ezek csak absztrakt és a matematikusokat érdeklő feladatok, de valójában az úgynevezett kontrollelméletben, amikor így kontrollálni akarjuk, hogy mozognak bizonyos dolgok, ezek nagyon explicit és nagyon mindennapi problémákhoz vezetnek. Nem tudom, hogy ez meggyőzte önt arról, hogy a magas dimenzió az nagyon absztraktnak hangzik, de valójában a körülöttünk lévő világban ez nagyon sokszor előforduló problémáknak a megoldását adja.
Azt írják az ismertetőben, hogy az emberi agy a háromdimenziós világban fejlődött ki, ezért nincsenek igazán eszközeink arra, hogy elképzeljük a négy vagy magasabb dimenziós tereket. Egyébként erről beszélt most, és ezt írta le nekünk eléggé plasztikusan, hogy mit is jelenthetnek a többi dimenzió. Azt akarom kérdezni csak, hogy hogyan lehet túllépni az eddigi megszokott gondolkodáson?
Tehát két dolgot kell külön választani. Az egyik az, hogy megtanulunk dolgozni magasabb dimenzióban, vagy megpróbáljuk elképzelni. Ez nem ugyanaz. Tehát ahhoz, hogy megtanulunk dolgozni, arra fejlesztünk ki különböző módszereket, matematikai eszközöket. Ez kicsit olyan, mint hogy a nagyon mély tengerbe se tudunk leszállni, de egy robotkarral, vagy egy robot által, vagy egy távirányítással működő tenger alattjáróval ott el tudunk navigálni. Tehát nem feltétlenül kell ott lenni, nem feltétlenül kell elképzelni azt, amit csinálunk, hanem meg kell tanuljuk azt kezelni, és ez az, amit mi próbálunk a negyedik dimenzióba. Meg lehet kérdezni, hogy miért pont a negyedik dimenzió, és a válasz az, hogy egy-két-három dimenziós ilyen tereket elég jól értünk már. A három dimenzió hosszú ideig egy komoly kutatások tárgya volt, és 2002-ben egy orosz matematikus ért el egy fantasztikus áttörést ebben, és bebizonyított egy több mint 100 éve megsejtett igazságot, és így ezeket a tereket egész jól le tudjuk írni.
Elmondaná,
hogy mindent értünk.
Mondan erről valamit? Erről az megsejtett igazságról? Erről a harmadik dimenziós matematikai elméletről?
Ott az volt a sejtés, ezt egy Poincaré nevű francia matematikus sejtette 1905-ben, hogy ő karakterizálni szerette volna a legegyszerűbb háromdimenziós teret, és az volt a sejtése, hogy ha egy térnek megvan az a tulajdonsága, hogy minden lasszót így össze lehet húzni egy pontra, tehát ez nem akad bele semmibe, akkor az a háromdimenziós gömbfelület, ami nagyjából úgy néz ki, mint a mi háromdimenziós terünk, hozzávéve egyetlen pontot a végtelenben. És ezen nagyon sokáig vaciláltak a matematikusok, és kiderült, hogy ez egy egész osztályozásnak lehet a kiinduló pontja, de mégse tudták bebizonyítani, és 2002-ben Grigori Perelman, orosz matematikus, az internetre föltett három cikket, ami nagyon meglepte a matematikai közvéleményt, és abban ezt a tételt bebizonyította, sőt az egész osztályozási sémát megadta pont úgy, ahogy azt a 70-es évek óta az emberek sejtették és várták. Úgyhogy ez nagyjából pontot tett egy kérdésre, ezzel sose szokott egy matematikai elmélet így lezárulni, hanem egy problémát megoldottunk, tovább lehet haladni, és például meg lehet kérdezni háromdimenziós terek közötti függvényeknek, leképezéseknek a tulajdonságait, ezen is dolgoznak most. Meglepő módon az öt vagy magasabb dimenziós terek elmélete már a 60-as években egész megnyugtató módon rendeződött, és ott mindenféle algebrai módszerek kifejlesztésével azokat egész jól értjük. A négy dimenzió valahogy a kettő között kicsit olyan szerepet játszik, mint hogyha a jég és a víz között éppen azt az olvadási pontot nézzük, ahol ilyen fázis átmenet van, és ott a dolgok nagyon máshogy működnek. Ez történik éppen a negyedik dimenzióban, és ezért kezdtem én ezt kutatni, és ezért gondolta talán ez a tanács, az Európai Kutatási Tanács, hogy érdemes ebbe még több energiát fektetni, és talán el tudunk érni itt is valami komoly áttörést, és jobban megértjük, hogy a negyedik dimenzió hogy működik. Ugye még egyszer mondom, mi nem a fizikai interpretációját próbáljuk ennek megérteni, de nyilván ahhoz, hogy a fizikában dolgozók jól elképzeljék a téridőt, ahhoz pontos fogalmuknak kell lenni, hogy ezek a négydimenziós terek egyáltalán hogy nézhetnek ki.
Van egy példa a tájékoztatójukban, a gömb és az úszógumi példája. Mi a különbség közöttük, mármint a gömb és az úszógumi között topológiailag? Mit bizonyít ez?
Tehát a fő kérdés nem az, hogy mit bizonyít, hanem hogy miért különbözőek. Ugye? És a gömbön látjuk azt, hogy van egy tulajdonság, amivel az úszógumi nem rendelkezik, mégpedig az, hogyha a gömb felületére bárhogy ledobunk egy húrkot, azt a gömb felületén mozgatva mindig össze tudjuk húzni egyetlen egy pontra. Erre van egy szakszó, ez azt jelenti, hogy a gömb egyszeresen összefüggő. nem csak összefügg, hanem még valahogy még jobban összefügg, még ezek a hurkok is összeránthatók. Az úszógumi felületére könnyedén rá tudok rajzolni egy olyan hurkot, amit az úszógumin belül már nem lehet összefúzni, és ennek mindenféle matematikai következményei vannak, máshogy viselkednek a függvények, más tulajdonságokkal rendelkeznek ezek a terek. Érdekes kérdés, hogy mondjuk a világ, amiben élünk, az vajon inkább az úszógumi felületéhez hasonlít, vagy a gömbfelülethez. Ez nyilván egy költői kérdést, mert hát most a repülőgépek, meg az űrhajózás korában meg tudjuk kívülről nézni a Föld felszínét, és látjuk, hogy az inkább a gömbfelületéhez hasonlít, mint egy úszógumi felületéhez, de mondjuk a Szaturnuszra ugye első körben gondolhatná az ember, hogy ez egy ilyen úszógumi, egy fánkszerűség, a megtéveszthet azoknak a gyűrűknek a létezése. Persze tudjuk, hogy a bolygók akkor nem lennének stabilak, hogyha nem gömb alakot vesznek föl.
Azt írják erről a gömbfelületről, hogy a Föld felszíne klasszikus kettő sokaság. És kettő sokaság az úszógumi felszíne is, de én nem tudom, mi ez a kettő sokaság, ezt el lehet röviden magyarázni? Mi ez a kettő sokaság?
Tehát a kettő sokaság az a matematikai megfelelője annak, hogy ez egy kétdimenziós tér.
Aha.
Tehát az azt jelenti, hogy lokálisan egy pont környezetében pont úgy néz ki, mint a mi kétdimenziós, két koordinátával leírható terünk. Globálisan esetleg nem úgy néz ki, mert úgy visszafordul magába a gömbfelület is, visszakanyarodik, az úszógumi felületén pedig vannak ezek a nem összehúzható lasszók, vagy összehúzható ilyen körvonalak. Tehát globálisan nézve egy teret akkor mondunk kétdimenziós térnek, vagy kétdimenziós sokaságnak, ha lokálisan úgy néz ki, mint ez a két koordinátával leírható terünk, de globálisan esetleg annál sokkal bonyolultabb, és éppen ezeket szeretnénk megérteni. A kétdimenziós tereket egyébként már a 19. század végén elég jól megértették.
Az alapgondolat az olvasni a Önök tájékoztatójában, hogyha kiveszünk egy darabot a négydimenziós térből, akkor annak a pereme háromdimenziós, épp úgy, ahogy a háromdimenziós golyó pereme a kétdimenziós gömbfelület. Ezután a matematikus elkezd mindenféle csomókat rárajzolni erre a peremként megkapott háromdimenziós objektumra, és megnézi, hogy ezek a csomók miféle négydimenzióban ábrázolható felületeknek lehetnek a peremei. A csomókról mondjon valamit, hogy milyen csomókat kell elképzelni.
Tehát egyrészt a csomók az egy nagyon egyszerű fogalom, és nagyon nehéz őket osztályozni. Egyszerűen gondoljunk arra, hogy veszünk egy cipőpercit, azt jól összebogozzuk, és utána persze tudjuk a gyakorlatból, hogy hát ezt valójában ki lehetne csomózni, türelem kell hozzá. De a matematikus a következőt csinálja, hogy a cipőpercli két végét ezt összeforrasztjuk. És ekkor nem feltétlenül lesz igaz az, hogy ezután az összeforrasztás után is ki tudjuk csomózni, és egy ilyen szép körvonallá tudjuk alakítani. A csomó elmélet éppen azt kérdezi, hogy hány különböző ilyen csomót lehet előállítani, és tudunk-e valamilyen struktúrát ezekre mondani, meg tudjuk-e jósolni a tulajdonságaikat, hozzá tudunk-e rendelni számokat, vagy esetleg polinomokat, vagy még bonyolultabb matematikai objektumokat, amikből meg tudjuk jósolni ezeknek a csomóknak a tulajdonságait. Ez megint a mindennapi életben is előfordulnak ilyen csomók, például néhány élőlénynek a DNS lánca az nem olyan, mint az emberi, hogy egy ilyen hosszú dupla
spirális
hélik, hanem az valahogy igen. Összezáródik, és egy érdekes csomót alkot, és annak a fizikai térben való elhelyezkedése meghatározza annak a bizonyos élőlénynek bizonyos tulajdonságait. Megint mondom, mint matematikus, nem ezzel a biológiai interpretációval foglalkozunk, minket az érdekel igazán, hogy tudjuk-e katalogizálni, illetve megismerhetővé tudjuk-e tenni ezeket a csomókat. Egy optimális esetben a csomóhoz ki kéne számolni 1, 2 vagy 13 számot, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy mi mondjuk személyi számot kapunk, és ezzel esetleg beazonosítható lenne a csomó. Nem tartunk itt, mindenféle számokat és objektumokat hozzárendelünk, és próbálunk minél többet megérteni ezek alapján a csomókból. Ez egy igazi háromdimenziós probléma, és a mi ötletünk az volt, hogy ennek van egy négydimenziós vetülete, és talán, hogyha azt a négydimenziós vetületet jobban megértjük, akkor a négydimenziós terek, vagy most már, hogyha megbeszéltük a négydimenziós sokaságoknak a struktúráját, és átláthatóbbá tegyük. Ez érthető volt?
Hát többé-kevésbé. Még azt kérdezném, hogy szintén idézve az önök tájékoztatójából, hogy a négydimenziós tér topológiának a megismerése valószínűleg nem jár sok gyakorlati haszonnal, és az elkövetkezendő években írják önök. Azonban ez a tudásbeli lyuk a négydimenziós tér kitüntetett szerepe miatt elég érzékeny helyen van, így ha a mérnökök nem is, de matematikusok és fizikusok jó eséllyel profitálhatnak Stipsy-cég eredményeiből. Hogyan profitálhatnak ebből a matematikusok és a fizikusok, és a mérnökök miért nem?
Tehát ezt nem én írtam, de hadd mondjak egy másik példát. Tehát ezeknek a sokaságunk az elmélete, ez körülbelül az 1800-as évek közepén egy Riemann nevű német matematikus munkássága nyomán került előtérbe, és ő hosszan diskutálta ezeknek a tulajdonságait. Riemann egyébként Gauss-nak, egy szintén nagyon híres német matematikusnak volt a diákja. És akkor ez egy ilyen, hát egy mellékvágánynak tűnt, vagy számított, mindaddig, amíg 1900-as évek elején Albert Einstein fizikus előállt az ő elméletével, az általános relativitás elmélettel, ami nagyon keményen támaszkodott Riemann alapvető munkáira, és csak úgy lehetett ezt a relativitás elméletet kifejleszteni, hogy a háttérben megbúvó matematikai fogalmak már tisztázottak voltak, sőt már azoknak az alapvető tulajdonságait is megértettük. Erre persze azt mondhatná az ember, hogy hát a relativitás elmélet is egy elmélet, hogy befolyásolja az a mindennapi életünket, és tudatában kell lenni annak, hogy mondjuk a GPS koordináták meghatározásánál a telefonunk, vagy a GPS-ünk az autóban, az egy műholddal kommunikál, és hogyha ebben nem számítanánk bele a relativitás elméletből következő torzító tényezőket, akkor bizony nem tudná megjósolni a telefonunk, hogy a baloldali vagy a jobboldali sávba kell álljunk, és most éppen hol vagyunk, kell-e sávot váltanunk. Úgyhogy a mindennapjainkban ezek így ilyen búvópatakként föl-föltűnnek ezek a régebbi elméleteknek az eredményei. Nyilván nem minden matematikai elmélet fog átfordulni egy ilyen látványos gyakorlati alkalmazásba, és nagyon sokszor hosszú évtizedek telnek el, amíg ez megtörténik, de hát, mint ahogy ez általában szokott lenni, ha tudnánk, hogy melyik matematikai elmélet lesz hasznos 100 év múlva, csak arra fókuszálnánk, de hát azt persze még nem tudjuk, azt majd a következő koroknak a tudósai fogják kiválasztani, és úgy fog ez igazán létjogosultságot nyerni. Tehát nagyon sok alkalmazásban korábbi hasonló eredmények nagyon fontos szerepet játszottak. Azt csak remélni tudjuk, hogy a mi szerény hozzájárulásunk a négydimenziós terek elméletéhez valamikor, hát ha nem is ilyen látványos, de valamilyen alkalmazást majd nyerni fog. Ha ez nem következik be egy-két éven belül, egy matematikus ettől nem keseredik el. Ez általában az időskála a matematikai eredmények alkalmazásában, hogyha 10-20 éven belül valami megtörténik, az már nagyon jónak minősül.
A cikkben azt is írják, nem tudom, hogy ki írta ezt a cikket, amit én is megkaptam, és ami tájékoztat arról, hogy milyen kutatást folytatnak önök, illetve megnyerték ezt a díjat. Ezt ki írta akkor?
Nem tudom. Hol találta ez az MTA honlapján volt?
Igen, azt hiszem onnan jött, igen. Mindegy, hogy ki írta.
Igen.
Mindegy, valószínűleg van valami köze ahhoz, amivel önök foglalkoznak.
Persze.
De az is szerepel a cikkben, idézek szó szerint, a másik kérdés, ami a matematikusok pályázati nyereményei kapcsán felmerül, hogy mi a csodára fogják költeni ezt a rengeteg pénzt, amikor legtöbbször nincs szükségük másra, mint papírra, ceruzára, kávégépre és esetleg egy táblára, plusz vegyük még ide a kényelmes széket, ahol lehet gondolkodni. Tényleg mire kell a 800 milliós támogatás?
Nagyon örülök, hogy ezt megkérdeztem, mert ez így van, tehát a matematika az nem kísérleti tudomány, tehát kísérleti eszközökre, vegyszerekre, nagy gépekre nincs szükségünk. A matematikusok máshogy működnek, és az is elég költségigényes. A matematikában a legfontosabb a kooperáció, az egymással való beszélgetés, az egymással való kapcsolattartás, az egymás gondolatainak a megismerése és a különböző gondolatok ütköztetése, ezeknek a megtermékenyítése. Úgyhogy egy matematikus tipikus feladata az, hogy egyedül gondolkozik, majd a társszerzőivel, munkatársaival ezt megvitatja, mindenki hozzáteszi a saját maga, hát nem is mondom, hogy álláspontját, de a tapasztalatát, korábbi tapasztalatát. Ezért egy évben rengeteg konferenciára elutazunk, nyári iskolákat tartunk diákoknak, konferenciákat szervezünk, vagy pedig csak társszerzőinkhez elutazunk, és ott töltünk egy hetet, és akkor a napi 8 órába tudunk ezekről beszélni. Azt gondolná az ember, hogy ezt nagyon jól helyettesíti mondjuk az online beszélgetés, teszem azt a Zoom, ami most komoly teret nyert, és ebben van egy kicsi igazság, valóban a már jól bejáratott társszerzőkkel jól tudunk Zoomon is kommunikálni, de új kapcsolatok kiépítésére a Zoom nem igazán alkalmas, úgyhogy ahhoz továbbra is elutazunk, illetve meghívunk kollégákat. Úgyhogy ezt a komoly anyagi erőt arra fogjuk felhasználni, hogy itt egy csoportot építünk, pontosabban egy csoportot tovább építünk, mert az első ERC pályázatom sikere után már sikerült létrehozni a Rényi Intézette egy úgynevezett alacsony dimenziós topológia munkacsoportot, és ezt más pályázatok is azóta megtámogatták, például a magyar NKFIH-nak az élvonal pályázata, és most ezt fogjuk tovább építeni. Minden ilyen nagy elnyert pályázattal azt reméljük, hogy a csoportunk szintet tud lépni. Az elsővel egyáltalán létre tudtuk hozni, aztán minőségileg tudtuk fejleszteni. A mostanival nem kisebb az ambíciónk, mint hogy Európa egyik, vagy talán a legfontosabb négydimenziós topológiai kutatásokat folytató centrumává tegyük a csoportot, és hát ezáltal persze a Rényi Intézetet, illetve az egész Hunren hálózatnak legyen ez az egyik védjegye, hogy a matematika egyik témájában ez Európa egyik, vagy a legfontosabb centruma. Ehhez az kell, hogy meghívjunk ide fiatal diákokat, akik majd ebben a témában fognak tanulni, posztdoktorokat, illetve professzorokat, akivel egymással vitatkozva, dolgozva tudjuk továbbfejleszteni azt az elméletet, amit így egyelőre csak megálmodtunk, és remélem, hogy egy pár év múlva egy kicsit bíztató belőle haladásról tudok majd számot adni.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Stipsic András matematikus, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatója volt az Utópiában. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.